Végül is listát készíthetnénk az összes Evansról. Aztán csak a számításba jövőket keresnénk fel. És mit kérdeznénk tőlük? Na hát ez a probléma, tűnődött Frankie. Valamivel többet kell tudnunk, állapította meg Bobby. Akkor még hasznát vehetjük ennek az ötletnek. Na és mi a hármas számú terv? Basington French. Ez legalább valami konkrétum. Elég ritka név. Majd megkérdezem apát. Név szerint ismer minden régi földbirtokos családot, meg a különböző ágaikat. Jó, mondta Bobby. Ezzel már kezdhetünk valamit. Minden esetre belevágunk, ugye? Hát persze. Beadtak nekem 520 mg morfiumot. Gondolod, hogy annyiba hagyom? Ez a helyes szemlélet, mondta Frankie. Aztán megtette hozzá Bobby, le kell mosnom a gyomormosás gyalázatát is. Na hát ebből elég, vágott a szavába Frankie. Nincs benned szikrányi női együttérzés sem, méltatlankodott Bobby. 9. fejezet. Ami Mr. Basington French-et illeti. Frankie haladéktalanul munkához látott. Először apját rohamozta meg még aznap este. Mondd, apa, ismersz valakit a Basington French családból? Lord Mershington, aki egy politikai cikket olvasott éppen, nem fogta fel teljes egészében a kérdést. Nem is annyira a brazilokról van szó, inkább az észak-amerikaiakról, mondta zordul. Ez a sok sületlenség meg konferenciázás csak pocsékolják a nemzet idejét és pénzét. Frankie várt, amíg Lord Mershington gondolatai, amelyek akár a vonat a megszokott vágányon haladtak, és le nem fékeztek egy állomáson. A Basington French család, ismételte Frankie. Mi van velük? Kérdezte Lord Mershington. Frankinek fogalma sem volt, hogy mi van velük. De bedobott egy mondatot, mert tudta, mennyire szeret ellenmondani az apja. Yorkshire család, ugye? Ugyan, dehogy. Hampshire. Persze van egy Yorkshire ága is, aztán az írországiak. A barátaid melyikből valók? Nem is tudom, biztosan törődött bele Frankie, hogy barátságba keverték jó néhány ismeretlen emberrel. Mi az, hogy nem tudod biztosan? Hát tudnod kell. Manapság annyit kóvályognak az emberek, mondta Frankie. Kóvályognak. Kóvályognak örökösen csak kóvályognak, más sem csinálnak. Az én időmben megkérdeztük az ilyesmit. Legalább tudta az ember, hányadan áll. A fickó azt mondta, a Hampshire ágból való. Akkor tudtam, hogy a nagyanyja az én másod unokabátyámhoz ment feleségül. Meg volt a kapcsolat. Csuda meghit lehetett, mondta Frankie, de mostanában nem igen van idő genealógiai, meg földrajzi kutató munkára. Hát persze, nektek manapság semmire sincs időtök, csak arra, hogy azokat a borzalmas koktélokat igyátok. Lord Mershington felkiáltott a fájdalomtól, ahogy megmozdította a közfényes lábát, amelynek nem tett valami jót a bőséges fogyasztás a családi portóiból. Jómódúak? A Basington French-ek? Nem is tudom. A sofőrieknek elég sok bajuk van, azt hiszem. Örökösödési illeték meg minden, az egyik Hemsfury elvett valami gazdag örökösnőt, amerikait. Egyikük idelent járt a napokban, mondta. Azt hiszem, eladó házat keresett, folytatta Frankie. Furcsa ötlet, minek az neki? Hát éppen ez azt gondolta Frankie. Másnap ellátogatott Wheeler és Owen urak ingatlan ügynökségébe. Mr. Owen felpattant és személyesen sietett eléje. Frankie kegyesen rámosolygott, s lankadatlanul hanyatlott a székbe. Miben állhatunk a rendelkezésére, Lady Frances? Gondolom, nem a kastélyt óhatja eladni. Ha-ha, nevetett Mr. Owen nagyot a saját viccén. Hát megtehetnénk, mondta Frankie, de itt arról van szó, hogy úgy vélem, egy jó barátom itt járt valamelyik nap egy bizonyos Mr. Basington French, és házat akart itt nézni. Igen, igen, csak ugyan. Jól emlékszem a nevére, két kis F-fel. Úgy van, helyeselt Frankie. Kisebb ingatlanok után érdeklődött szép kilátással. Kénytelen volt másnap visszatérni a városba, de úgy tudom, nem nagyon sürgős a dolog. Mióta elment, megjelent a piacon néhány megfelelő ingatlan, tájékoztattam is a részletekről, de még nem válaszolt. Londonba írt neki, vagy a vidéki címére, érdeklődött Frankie. Hát lássuk csak, Frank, szólt ki egy alkalmazottnak. Mr. Basington French címét keresem. Nagyságos Roger Basington French úr, Merroway Kurt, Staverley, Hampshire, mondta gondolkodás nélkül az alkalmazott. Ja, akkor ez nem az én Mr. Basington French-em. Nyilván az unoka fivére. Gondoltam is, milyen különös, hogy itt járt, és nem engem keresett. Csak ugyan jegyezte meg Mr. Owen szellemesen. Lássuk csak, gondolom, múlt szerdán járt itt, pontosan, közvetlenül fél hét előtt. Fél hétkor zárunk. Azért emlékszem ilyen jól, mert aznap történt az a sajnálatos baleset, hogy valaki lezuhant a szikláról. Mr. Basington French maradt a holttest mellett, ami meg nem érkezett a rendőrség. Nagyon feldúltnak látszott, amikor bejött. Fölöttébb sajnálatos, tragikus eset. Ideje, hogy intézkedés történjen annak az útszakasznak a dolgában. Mondhatom, a városi tanácsot súlyos bírálatok érték ebben az ügyben, Lady Frances. Rendkívül veszélyes az a rész. Nem is értem, hogy nem történt eddig ott több baleset. Hát ez igazán meglepő, mondta Frankie. Konterhelten távozott az ingatlan közvetítőből. Ahogy Bobby megjósolta, Mr. Basington French minden cselekedete a legteljesebb mértékben korrektnek és helyénvalónak látszik. A hampshire-i Basington French-ek közül való volt, az igazi címét adta meg, nem hallgatta el az ingatlan ügynök előtt, hogy milyen szerepet játszott a tragikus esetnél. Lehetséges, hogy Mr. Basington French mégiscsak olyan ártatlan, mint amilyennek látszik. Fogta el a kétség Frankit, de elhárította. Nem, mondta magában, ha valaki házat akar venni, az vagy korábban jön, vagy még egy napig itt marad. Nem megy be az ingatlan ügynökséghez este fél hétkor, s utazik vissza Londonba másnap. Akkor minek jött ide egyáltalán? Még nem intézte levélben. Mégiscsak Basington French a tettes döntötte el. Következő útja a rendőrségre vezetett. Williams felügyelő régi ismerőse volt. Egyszer sikerült elkapnia egy szobalányukat, aki hamis ajánlólevéllel állt munkába, s megszökött Frankie néhány ékszerével. Jó napot, felügyelő úr! Jó napot, Lady Frances, csak nincs valami baj. Még nincs, de azon gondolkodom, nem sokára kirablok egy bankot, annyira szűkébe vagyok a pénznek. A felügyelő harsány hahotával nyugtázta a tréfát. Hát őszintén szólva csak a kíváncsiság hozott ide, vallotta be Frankie. Csak ugyan, Lady Frances. Azt mondja meg nekem, felügyelő úr. Annál az embernél, aki lezuhant a szikláról. Pritchardnál vagy, hogy hívták? Igen, Pritchard. Szóval ugye csak egy fénykép volt. Csak egy fénykép volt nála. Valakitől azt hallottam, hogy három. Egy volt nála, mondta a felügyelő. A húga fényképe, ő azonosította. Milyen ostobaság ilyet mondani, hogy három volt. Könnyen megesik az ilyesmi, Lady Frances. Ezek az újságírók mindig túloznak, sokszor mindent összekevernek. De mennyire helyesett, Frankie, elképesztő történeteket hallottam. Egy pillanatra elhallgatott, aztán szabadjára engedte a képzeletét. Beszélték, hogy a zsebe tele volt dokumentumokkal, amelyekből kiderült, hogy bolsevik ügynök. Az a szóbeszéd is járja, hogy a zsebe meg volt tömve kábítószerrel, meg az is, hogy tele volt hamis bankjegyekkel. Hát ez jó, nevetett harsányan a felügyelő. Gondolom, csak a szokásos dolgok voltak a zsebében. Még az is nagyon kevés, egy zsebkendő, monogram nélkül némi apró pénz, egy csomag cigaretta, egy pár egyfontos bankjegy, csak úgy, nem pénztárcában. Semmiféle levél, szép kis munka lett volna az azonosítása, ha nincs ez a fénykép. Mintha a gondviselés tette volna oda. Ki tudja, mondta Frankie. Az ő értesülései fényében a gondviselés páratlanul ide nem illő szó volt. Ezért aztán más témára terelte a beszélgetést. Tegnap meglátogattam Mr. Jones-t, a lelkész fiát, akit megmérgeztek. Micsoda elképesztő ügy. Hát igen, mondta a felügyelő. Mondhatom, ez aztán különös. Életemben nem hallottam ilyet. Egy derék fiatalember nincsenek ellenségei, legalábbis azt gondolná az ember. Tudja, Lady Frances, sok furcsa szerzet rohangál a világban, de sose hallottam közveszélyes őrültről, aki ilyesmit művelt volna. Van valami elképzelésük, hogy ki tehette? Kerekedett el Frankie szeme a kíváncsiságtól. Olyan érdekes ilyesmiről hallani, tette még hozzá. A felügyelő dagadt a büszkeségtől. Nagyon élvezte ezt a meghitt csevegést egy arisztokrata hölgyel. Lady Francesben igazán nyoma sincs a gőgnek. Láttak egy kocsit a környéken, mondta a felügyelő, nagy sötétkék talbotot. Locks Cornerről jelentette valaki, hogy látott Szent Botolf felé menni egy sötétkék talbotot, rendszámú GG8282. És úgy gondolja, hogy a botolfi püspök kocsijának a rendszámú GG8282. Frankie néhány pillanatig eljátszott a gondolattal, hogy az álmokfutó püspök lelkész csemetéket ajánl fel áldozatul, de aztán sohajtva letett róla. Csak nem gyanúsítja a püspököt. Mint megtudtuk, a püspök kocsija egész délután nem hagyta el a rezidencia garázsát. Tehát hamis volt a rendszámtábla. Igen, ezen a nyomon elindulhatunk. Frankie elremegte csodálatát és távozott. Nem akarta kedvét szegni a felügyelőnek, de magában azt gondolta. Angliában jó néhány sötétkék talbot akad. Amint hazaért, elővette a marsbolti telefonkönyvet és szobájába vitte. Órákig dolgozott vele. Az eredmény nem szolgált megelégedésére. Marsboltban 487 even szólt. A fene egye meg, mondta Frankie. Hozzálátott, hogy kidolgozza a további terveket. 10. fejezet. Egy baleset előkészületei. Egy hét múlva Bobby megkezdte az együttműködést Badgerrel Londonban. Frankie-től érkezett néhány rejtélyes közlemény, jobbára olyan olvashatatlan macskakaparással, hogy Bobby legfeljebb találgatásokba bocsátkozhatott a tartalmukat illetően. Minden esetre nagyjából arról szóltak, hogy Frankie-nek kész terve van, és ő, mármint Bobby, semmiképpen semmiféle lépést ne tegyen, amíg vele nem beszélt. Egyébként Bobbynak nem is lett volna rá ideje. A boldogtalan Badgernek ugyanis már sikerült magát és a vállalkozását minden elképzelhető bajba belekevernie, és Bobbynak épp elég munkát adott, hogy némi rendet teremtsen az elképesztő zűrzavarban. Közben azonban rendkívül óvatos volt. Akinek beadtak 520 mg morfiumot, gyanakvással nézett ételre, italra. Még arra is rászánta magát, hogy Londonba hozza a szolgálati revolverét, amelyet pedig nem szívesen tartott magánál. Épp kezdte úgy érezni, hogy az egész csak hóbortos rémálom volt, amikor Frankie kocsia végig dübörgött a sikátor kövein, és megállt a garázs előtt. Bobby kijött Ellie olajos munkaruhájában. Frankie a kormánykeréknél ült, mellette egy elég borús tekintetű fiatalember. Szervusz, Bobby, mondta Frankie, ez itt George Urbanton. Orvos is szükségünk lesz rá. Bobby kissé összerezzent, amikor George Urbantonnal odabiccentettek egymásra. Biztos, hogy szükségünk lesz orvosra? Kérdezte. Nem vagy kissé borulátó? Nem úgy értettem, nyugtotta meg Frankie. A tervemhez kell. Mondd, beszélhetünk valahol? Bobby tanácstalanul körülnézett. Hát, talán a hálószobában, mondta bizonytalanul. Pompás, közölte Frankie. Kiszállt a kocsiból, és George Urbantonnal fölment Bobby után a külső lépcsőn egy mikroszkopikus méretű hálószobába. Nem is tudom, nézett körül Bobby habozva, hogy van-e hová leülni? Hát nem volt. Az egyetlen széken tornyosult a jelek szerint Bobby teljes ruhatára. Jó lesz az ágy, is huppant le Frankie, s melléje Urbanton. Az ágy tiltakozóan felnyögött. Mindent kiterveltem, közölte Frankie. Először is kocsira lesz szükségünk. Az egyik kocsitok jó lesz. Te meg akarod venni az egyik kocsinkat? Igen. Ez igazán nagyon szép tőled, Frankie, mondta Bobby, őszinte hálával, de semmi szükség rá. Az már túlzás lenne, ha a barátaimat is becsapnám. Félreértesz, mondta Frankie. Nem arról van szó, tudom, mire gondolsz, mint amikor az ember mindenféle rémes ruhákat meg kalapokat összevásárol a barátaitól, akik most nyitották meg az üzletüket. Kellemetlen, de nem megy másképp. Nekem viszont komoly autóra van szükségem. És a Bentley? A Bentley nem jó. Te megőrültél, állapította meg Bobby. Egyáltalán nem őrültem meg. A Bentley arra nem jó, amire nekem kell. Hogy összetörjem. Bobby felnyögött, és a fejéhez kapott. Azt hiszem, nem érzem magam valami jól ma reggel. George Urbanton most szólalt meg először. Mély és búbánatos hangja volt. Azt akarja mondani, közölte, hogy balesete lesz. Honnan tudja, kérdezte Bobby áldázul. Ennek valahogy rosszul futottunk neki, sóhajtott fel Frankie, ingerülten. Nézd, Bobby, hallgass szépen végig, ne szólj közbe, s próbáld meg felfogni, amit mondok. Tudom, hogy intellektuális képességeid gyakorlatilag elhanyagolhatók, de azért hát, ha megérted, ha nagyon figyelsz. Született tartott, aztán folytatta. Basington French nyomában vagyok. Na, halljuk, halljuk! Basington French, mármint a mi Basington Frenchünk, Hemsfieldben lakik, egy Staverley nevű falu, Marrowway Court nevű kastélyában. A ház Basington French bátyjáé, és a mi Basington Frenchünk, a bátyjával még a feleségével lakik ott. Kinek a feleségével? Természetesen a bátyja feleségével, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogyan fogunk te meg én bejutni a házba. Lementem és földelítettem a terepet. Starley kis falu. Idegenek érkezése általános feltűnést kelt. Így semmire sem mennénk, de van egy tervem. Elmondom, hogy mi történik majd. Lady Frances Derwent, aki nem annyira ügyesen mindikán vakmerően vezeti a kocsiját, falnak rohan Merové kört kapujának közelében. A kocsi totál káros lesz. Lady Frances nem annyira. Agyrázkódással is sokkos állapotban viszik be a házba, és semmi esetre sem szabad szállítani. Hát ezt meg ki mondja? George. Érted már, mire kell, George? Nem kockáztathatjuk, hogy egy idegen orvos kijelentse kutyabajom. Vagy hogy valami fontoskodó alak fölszedje heverő testemet, és bevigye a helyi kórházba, nem? A következő fog történni. George arra jár ugyancsak kocsival, jobb is, ha veszünk még egy kocsit. Látja a balesetet, kiugrik, és átveszi az irányítást. Orvos vagyok, kérem, menjenek hátrébb, mármint ha van, aki hátrébb menjen. Be kell vinnünk a házba, hogy is hívják? Meroway Kurt rendben van. Azonnal meg kell vizsgálnom. Engem bevisznek a legszebb vendégszobába. Bézington Frenchék vagy együttérzőek lesznek, vagy ellenállnak, de George majd ráveszi őket. George elvégzi a vizsgálatot, és a vendégszobából kilépve kihirdeti az ítéletet. Szerencsére a dolog nem olyan komoly, mint gondolta. Csonttörés nincs, de az agyrázkódás lehetősége fennáll. Engem 2-3 napig semmi esetre sem szabad szállítani. Azt követően visszatérhetek Londonba. Ezzel George távozik, és most már az én dolgom, hogy megkedveltessem magam a háziakkal. Na jó, és mi az én szerepem? Ha semmi. De hát, drága gyermekem, jusson eszedbe. Téged ismer az a Basington French, engem viszont még soha életében nem látott. És van egy óriási előnyöm, a főnemesi rangom. Az most nagyon jól jön. Én nem valami kószateremtés vagyok, aki Isten tudja, minek akar bejutni a házba, hanem egy lord lánya, következésképpen rendkívüli tiszteletre méltó személyiség. George pedig valódi orvos, így az egész ügyhöz nem férhet gyanú árnyéka sem. Hát ez jónak látszik, ismert el Bobby szerencsétlenül. Azt hiszem, igazán remek terv, mondta Frankie büszkén. És nekem a világon semmi dolgom nincs. Még mindig becsapottnak érezte magát, mint egy kutya, akitől váratlanul elvették a csontot, úgy érezte, ez az ő saját bűnesete, és most kitúrják belőle. Dehogy nincs, édesem, bajuszt növesztesz. Bajuszt? Minek? Persze, bajuszt. Mennyi ideig tart? Gondolom 2-3 hétig. Jézusom, sose gondoltam, hogy ennyi idő kell hozzá. Nem tudod sietetni? Nem. Álbajusz nem jó? Nem. Azon annyira látszik, hogy nem valódi, meg mindig fölpöndörödik, vagy leesik, vagy ragasztószagú, de várj csak, azt hiszem, van olyan, amelyet szinte szállanként ragasztanak föl, arról meg senki nem mondaná meg, hogy nem valódi. Csak egy színházi paróka készítő kellene. Valószínűleg azt hinni az igazságszolgáltatás, hogy előlük bujkálok. Kit érdekel, hogy mit hisz? Na, és mi van, ha már van bajuszom? Akkor sofőr Libériába bújsz, és lehozod Staverleybe a Bentley-t. Értem már, derült fel Bobby. Tudod, az az elképzelésem, magyarázta Frankie, hogy egy sofőr nem néznek meg úgy, mint egy valódi személyt. Különben is Basington French csak egy pár percig látott, akkor meg nyilván azon idegeskedett, hogy vajon ki tudja cserélni a fényképet idejében, úgyhogy nem nagyon nézett meg. Neki egy fiatal, tökfélkó golfozó vagy. Kémenék, az más. Ők szemben ültek és beszélgettek veled, és megpróbálták fölmérni, hogy mire számíthatnak nálad. De akármiben lefogadom, sofőr Libériában, Basington French még bajusz nélkül sem ismerne fel. Esetleg megfordulna a fejére, hogy emlékeztetsz valakire, és kész. Bajusszal pedig holt biztos az ügy. Na, mit szólsz a tervemhez? Bobby alaposan átgondolta. Hát, az igazat megvalva Frankie mondta nagylelkűen, szerintem remek. Hát akkor, pattant föl Frankie, lássuk azokat az autókat. Te, Bobby, azt hiszem, George alatt leszakad az ágyod. Nem baj, mondta Bobby előzékenyen. Úgy sem volt valami jó ágy. Lementek a garázsba, ahol egy űzött tekintetű fiatalember, akinek furcsa mód hiányzott az álla, de barátságos mosolya volt, zavart hahotával üdvözölte őket. Megjelenésén rontott egy keveset, hogy két szeme a legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatta, hogy egyfelé nézzen. Szia, Badger, mondta Bobby. Ugye emlékszel Frankire? Badger szemben láthatóan nem emlékezett, de azért megint barátságosan közölte, hogy ha-ha-ha. Mikor legutóbb láttalak, mondta Frankie, éppen fejjel beleálltál a sárba, és lábaidnál fogva kellett kihúznunk. Komolyan? Kérdezte Badger. Ez csak a Velszben lehetett. Pontosan, bólintott Frankie. Sose se tudtam tisztességesen lovagolni, mondta Badger. Most se tudok, tette hozzá gyászosan. Frankie kocsit akar venni, mondta Bobby. Két kocsit, helyesbített Frankie. George-nak is kell egy. Az övét most törte össze. Kölcsönözhet egyet, mondta Bobby. Gyertek, nézzétek meg a készletet, hívta őket Badger. Igazán jól néznek ki. Frankie szeme káprázott a rikító piros, meg a méregzöld árnyalatoktól. A kinézésükkel semmi baj nincsen, jegyezte meg Bobby sötéten. Használt, Chrislet, nem igen, kapsz én jutványos áron, mondta Badger. Jaj, azt ne, tiltakozott Bobby, akármit vesz, annak legalább 40 mérföldet ki kell bírnia. Badger szemrehányó pillantást vetett üzlettársára. Az a Stender már nem húzza sokáig, tűnődött Bobby, de azt hiszem, odáig azért elgurul veled. Az Essex erre túl jó, legalább 200 mérföld van benne, mielőtt végképp bemondja az unalmast. Rendben, bólintott Frankie, megveszem a standardot. Badger félrehúzta kollégáját. Szerintem mennyit kigérjünk, dünnyögte. Nem szeretném túlságosan becsapni a barátodat. 10 font? 10 font jó lesz, kapcsolódott be Frankie a beszélgetésbe, mindjárt ki is fizetem. Tulajdonképpen ki ez? Suttogta harsányon Badger. Bobby suttogva válaszolt. Még soha életemben nem találkoztam főrangú valaki, aki készpénzzel tudott volna fizetni, mondta Badger tiszteleteljesen. Bobby kikísérte a vendégeket a Bentleyhez. Mikor le tervezitek? Kérdezte. Minél előbb, annál jobb, mondta Frankie. Úgy gondoltuk, hogy holnap délután. Mondnám, lehetnék ott én is, ha akarod, szakát ragasztok. Jaj, ne, tiltakozott Frankie. Egy szaká alig, hanem mindent elrontana, mert a legrosszabb pillanatban esne le. De oda jöhetnél, mint motoros. Aki ki se látszik a sapkából, meg az autós szemüvegből. George, te mit gondolsz? Miért ne szólalt meg George Altburnt másodízben? Minél nagyobb a társaság, annál jobb a hangulat. A hangja még bubánatosabban csengett, mint az imént. 11. fejezet. Az autóbaleset. A nagyszabású, ünnepélyes autóbaleset résztvevői abban állapodtak meg, a Starley községtől körülbelül 1 mérföldnyire találkoznak ott, ahol a Starleybe vezető út leágazik az Andoveri főútvonalból. Mindhárman baj nélkül odaértek, bár Frankie Standardján kiütköztek az akság félreérthetetlen jelei, ahányszor csak föl kellett kapaszkodnia egy dombra. 1 órára beszélték meg a találkozót. Nem volna jó, ha megzavarnának, amikor megrendezzük a dolgot, mondta korábban Frankie. Azt hiszem, ezen az úton egyébként sincs nagy forgalom, de ebédidőben aztán tökéletesen biztonságban vagyunk. Mentek még 1/2 mérföldet a mellékúton, majd Frankie megmutatta azt a helyet, amelyet a baleset színteréül kiválasztott. Szerintem jobbat keresve se találhatnánk, mondta. Egyenes le ezen a dombon, aztán, amint látjátok, az út hirtelen kanyarodik, ott a kiöblösödő falu szakasz körül. Az pedig már a Merovékört fala. Ha beindítjuk a kocsit és hagyjuk, hogy legördüljön a dombról, egyenest a falnak ütközik, és feltehetően elég fájdalmas dolgok történnek vele. Bizony, helyesed, Bobby. De egyikünknek figyelnie kellene a sarkon, hogy nem jön-e valaki szemből. Úgy van, bólintott Frankie. Isten ments, hogy bárki más belekeveredjen, és esetleg egy életre megnyomorodjon emiatt a baleset miatt. George majd leviszi oda a kocsiját, és megfordítja, mintha az ellenkező irányból jönne. Aztán, ha integet a zsebkendőivel, tudni fogjuk, hogy szabad a pálya. Frankie, te nagyon sápad vagy, aggodalmaskodott Bobby. Jól érzed magad, biztos? Az csak smink, nyugtotta meg Frankie az agyrázkódáshoz. Mégsem lehetek pirosposgás, mikor bevisznek a házba. Fantasztikusak a nők, mondta Bobby elismerően. Pontosan úgy nézel ki, mint egy beteg majom. Szörnyen goromba vagy, méltatlankodott Frankie. Akkor én most megyek és szemügyre veszem a kapu környékét. Itt van a kiöblösödő falrész innenső oldalán. Szerencsére kapusfülke nincs. Mikor George is és én is integetünk a zsebkendőkkel, beindíthatod a kocsit. Rendben, bólintott Bobby. Ott maradok a felhágon, hogy irányíthassam, amíg nagyon föl nem gyorsul, akkor majd lelépek. Nehogy valami bajod essen, mondta Frankie. Nagyon fogok vigyázni, mindent összezavarna, ha a megrendezett baleset színhelyén történne egy valódi is. Akkor hát, George, indulj, mondta Frankie. George bólintott, beugrott a második kocsiba, és lassan gurult a dombról lefelé. Bobby és Frankie utána nézett. Ugye nagyon vigyázol magadra, Frankie, szólalt meg Bobby rekettes hangon, szóval nem csinálsz ostobaságot. Ne félj, óvatosan leszek, meglátod. Előjött eszembe, azt hiszem, jobb, ha nem közvetlenül neked írok, majd inkább George-nak címzem, vagy a szobalányomnak, vagy valakinek, aki aztán továbbítja. Nem tudom, George sokra viszi a szakmájában. Miért ne vinné? Hát nem lehet éppenséggel azt mondani, hogy már elsajátította a betegágy melletti könnyed csevegő modort. Nyilván az is megjön majd, mondta Frankie, de most már ideje indulnom. Majd értesítlek, hogy mikor gyere le a Bentley-vel. Én meg sietek a bajusszal, viszlát, Frankie? Egy pillanatig nézték egymást, aztán Frankie bólintott, és elindult lefelé a dombon. George megfordította a kocsit, majd hátramenetben megkerülte vele a kiöblösödő falszakaszt. Frankie egy pillanatra eltűnt, aztán újra felbukkant az úton, és integetett a zsebkendőjével. Az út alján a kanyarban egy másik zsebkendő lobogott. Bobby harmadik sebességbe kapcsolta az autót, aztán a felhágon állva kiengedte a féket. A kocsi kelletlenül indult meg, visszafogta, hogy sebességbe kapcsolták. A lejtő azonban elég meredek volt. A motor beindult, a kocsi felgyorsult, Bobby beállította a kormányt. Az utolsó pillanatban ugrott le. Az autó legördült a dombon, és elég nagy erővel ütközött a falnak. Minden rendben volt, a baleset kifogástalanul sikerült. Bobby látta, hogy Frankie villámgyorsan odaszalad a tett színhelyére, és lehuppan a roncsok közé. George befordult kocsijával a sarkon, és megállt. Bobby nagyot sóhajtva fölült a motorkerékpályára, és elrabogott London felé. A baleset színhelyén lázas tevékenység folyt. Emperekek még egy kicsit az úton, kérdezte Frankie, hogy belepjen a por. Az jó lesz, bólintott George, add ide a kalapodat. Elvette, és hatalmas ökölcsapással behorpasztotta. Frankie halk, de fájdalmas kiáltást hallatott. Ebből lesz az agyrázkódások, magyarázta George, most pedig feküdj le ott, ahol vagy, és meg sem mozdulj. Azt hiszem, biciklicsengőt hallottam. Valóban éppen akkor kanyarodott be a sarkon fütyörészve egy 17 év körüli fiú. Azonnal megállt, és elragadtatva nézte a szeme elé táruló kellemes látványt. Na hát, baleset történt? Nem, válaszolt George gúnyosan. Az ifjú hölgy szándékosan vezette neki a kocsiját a falnak. A fiú, aki a megjegyzést a várakozásnak megfelelően ironikusnak tekintette, nem tény megállapításnak, holott ez lett volna az igazi, élvezettel mondta. Súlyosnak látszik, ugye, meghalt? Még nem, mondta az orvos. Azonnal le kell fektetni valahol, orvos vagyok. Milyen ház ez? Meroway Kurt, Mr. Basington French birtoka. Ő a békebíró. Azonnal be kell vinni a hölgyet, jelentette ki George, ellentmondás nem tűrő hangon. Jöjjön, tegye le a bicikliét és segítsen. A fiúnak több sem kellett, a falnak támasztotta kerékpárját, és már jött segíteni. Ketten fölvitték Frankit a kocsi feljárón a szép, réginek látszó kastélyhoz. Bentről már észrevették őket, mert egy idős komornyik eléjük jött. Baleset történt, közölte George Kurtán. Van itt valahol egy szoba, ahova bevihetem a hölgyet. Azonnal el kell látnom. A komornyik izgatottan ment vissza a halba. George és a fiú a nyomában maradtak, vitték Frankie ernyett testét. A komornyik bement egy baloldalt nyíló szobába, ahonnan magas, vörös, hajú, áttetsző szemű 30 év körüli nő lépett ki. Azonnal intézkedett. A földszinten van egy vendégszoba. Lennének szívesek oda behozni? Telefonálják orvosért? Orvos vagyok, magyarázta George. Épít hajtottam el, és láttam a balesetet. Milyen szerencsés véletlen. Erre parancsoljanak. Bevezette őket egy kellemes hálószobába, melynek ablakai a kertre nyíltak. Súlyosan megsérült? Még nem tudom. Miss Basington French megértette a célzást, és visszavonult. A fiú vele ment, és úgy fogott bele a történetek elmesélésébe, mintha a tulajdon szemével látta volna a balesetet. Egyenes nekirohant a falnak, a kocsi ripityára ment, ott feküdt a földön, a kalapja meg egészen behorpadt. Az az úr éppen jött a kocsijával. Addig folytatta a rögtönzést, amíg a kezébe nem nyomtak egy félkoronást, és el nem bocsájtották. Közben Frankie meg George óvatosan suttogva társalgott. George, drágám, ugye nem fogja ezt ketté törni a pályádat? Nem törölnek el a névjegyzékből vagy miből, ugye? Az is megeshet, mondta George komoran, mármint ha rájönnek. Soha sem jönnek rá, erősködött Frankie. Ne aggódj, George, nem számíthatsz, remek voltál. Soha életemben nem hallottalak ennyit beszélni. George felsóhajtott, és az órájára nézett. Adok még 3 percet a vizsgálatra. Mi lesz a kocsival? Majd szólok egy garázsba, hogy takarítsák el. Remek. George még mindig az óráját nézte, letelt az idő, mondta végül megkönnyebbülten.